Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Nagy István agrárminiszter. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Miniszter úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ez most mekkora aszály, függetlenül attól, hogy most épesik?
Ez egy nagy aszály. Nem is nagyon tudok hozzá hasonlót, hiszen 40%-a kevesebb csapadék hullott februárban, mint ami normális esztendőkben szokott. Tehát nagyon komolyan oda kell figyeljünk arra, és nagyon komolyan kellett, komoly intézkedéseket is kellett hoznunk megelőzésképpen. A öntözési idény kiterjesztését, aztán a rendkívüli helyzet elrendelését mind-mind azért, hogy gyorsan adhok, a gazdák tudják föltölteni a csatornákat, tudjon legalább pórus szinten terjedni a víz, illetve tegyük lehetővé azt, hogy ingyenesen tudjanak öntözni.
Milyen emberi eszközök vannak arra, ha az égből nem esik az eső?
Azt hiszem, hogy akkor nincs más, mint a kármentesítésnek a kérdése, tehát az, hogy milyen forrásokból tudjuk finanszírozni a gazdákat ért károkat. Hiszen azért ez mégiscsak egy viszmajor helyzet, az emberi tevékenységtől függetlenül áll elő, tehát ezért ezeket a kármentesítési alapból finanszírozni kell. 15 napon belül be kell jelentse a gazda azt, hogy őt kár érte, ezt az állam kincstár rögzíti, leellenőrzik, és aztán év végén a kármentesítési alapból finanszírozzuk az ő számára megítélt forrásokat.
Látják már, hogy milyen következményei lehetnek az idei aszálynak a termelésben, a terményekben, az árakban és a későbbi mezőgazdasági tevékenységben?
Ez még rendkívül képlékeny, és hála Istennek azért a természet csodákra képes és képes regenerálódni. Jelen pillanatban mintegy 24 ezer hektár területet jelentettek be kármentesítés, hogy aszálykár megjelöléssel. Én nagyon remélem, hogy a mostani megjövő eső csapadék az zömmel fogja tudni segíteni ezt a folyamatot, és nem a kár növekedése, hanem a regeneráció fog bekövetkezni.
Miben keletkezik ebben az időszakban kár? Gabonában, gyümölcsösökben, mindenben? Nem mind pont ugyanakkor kezd el elindulni.
Vegyük sorba, nézzük az aszályt. Itt az egyik legnagyobb probléma a repcénél eredt. Hiszen nem tudott úgy fejlődni, nem tudott úgy megnyúlni, ahogy kellett volna, hogy kellő virág mennyiség keletkezzék rajta, ez nyilván már eleve majd a maguk kialakulását segíti. Tehát mi pont abban az időszakban vagyunk, amikor képes lesz megfelelő hőszeg mellett a növény ezt pótolni. A másik a őszi búzavetéseknek a kérdése, bokrosodásbeli problémák voltak. Tehát ezzel nagyon le vagyunk maradva, én remélem, hogy ezt is megoldja majd ez a csapadék. Amiben nagy bajunk van, az az, hogy a tavaszi vetést hogyan tudtuk elintézni, hogyan tudjuk elintézni, és itt bizony a tavaszi árpa vetése a porba kellett volna, hogy megtörténjen, ez nyilván nem történt meg sehol sem, hanem mindenki várta meg fő csapadékot, de ezt is szerintem most a hétvégén ezerre pótolni fogja mindenki.
Ilyenkor van annyi eszköz, gép, vetőgép kapacitás, amivel, amit eddig nem lehetett megcsinálni, azt akkor egyszerre mindenki megcsinálja?
Hát itt szerintem most mindenki arra dolgozik, hogy hogyan tudja a kárt mérsékelni.
A tél fagykárt okozott?
Igen, inkább azt mondom, nem is a tél, hanem a tavasz. A kajszi barackosokban van több ezer hektár jelezve, ami kárt okozott, és ami szenvedte. Ezt is meg kell néznünk, mi az, ami gyümölcshullásban, gyümölcskezdeményhullásban megnyilvánul, megfelelő ellenőrzés kontroll után ezeket a bejelentéseket befogadjuk, és természetesen a kármentesítési alapból finanszírozzuk majd.
Kevesebbet szoktuk figyelni, mert a boltból nem lehet megvenni, és nem lehet megenni ezek az erdők. Az erdőkben milyen károkat okoz az aszály? Vannak kifejezetten vízigényes fafajok.
Természetesen, hát ezt rögtön lehet nézni a hozadék növekedés elmaradásában. Lehet mérni azt, hogy a sarjadék nő, nem nő. Ezek óriási, ilyen téren, ha azt vesszük, milliárdos elmaradások lehetnek. De ami a fő problémát jelent, akár ha a gemenci erdőt nézzük, a vízszintnek a tartós csökkenése. Tehát, hogy lassan olyan mélyre megy a talajban a víz, hogy nem érik el az erdők. És bizony az egészen nagy felületű erdők kipusztulásához is vezet. Tehát nekünk itt nagyon nagy kötelességünk azon dolgozni, hogy hogyan tudjuk a víz utánpótlást, a talaj vízszint utánpótlást elősegíteni. Ezért is mondjuk sokszor, és itt kétféle jelenségre is hagy utaljak, hogy nem csak az aszály, mint tényleges kár szokott nekünk problémát okozni, hanem a másik a légköri aszálynak a kérdése. Hiszen ma már olyan intenzív a napsugárzás, hogy a növény többet párologtat, mint amit egyébként természetes viszonyok alapján a talajból pótolni képes felszívni a megfelelő vízmennyiséget. Ez ugye az egyik dolog. A másik pedig az, hogy egyszerűen a talaj vízszintje olyan mértékben süllyed, amit nem ér utol a növénynek a gyökerei, és ezért nem tudja pótolni. Tehát ezért az, hogy felszínű vizet vezetünk oda is. Az elsődleges megoldásunk a felszínű vizek becsatornázása a földekre. Ez többféle előnnyel is jár. Az egyik az, hogy megfelelő talajvízszintünk lesz, tehát megpróbáljuk visszaállítani a talajvízszint, másrészt a pórusokon keresztül már a talajba próbáljuk megőrizni a vízmennyiséget, másrészt a légkörű aszály mértékét csökkentjük, mert a levegőben lévő páratartalom az elősegíti a növények működését, illetve magunkon, embereken is védünk, hiszen a porszennyeződés csökkenése, az allergiás betegségek csökkenése, megelőzése mind-mind a relatív nedvességtartalommal is összefügg.
De erdőkbe is lehet felszíni vizeket vezetni? Erdőkbe csatornákat építeni? Így kell elképzelni?
Vannak is a erdőkbe csatornák minden további nélkül, de gyakorlatilag itt ez arról szól, hogy az erdőtől akár x kilométerre lévő folyónak a vízszintje megemelődik, vagy a csatornába lévő víz szintet, ha emelünk, akkor ez a pórusokon keresztül, a kapillaritáson keresztül oda jut. Tehát ennek persze, hát ez a kapillaritás elve alapján ugye a talaj szint alatt lévő víz mennyisége az kapillaritás elve alapján működik.
A klíma állapot ezek a mostani tapasztalatok vannak-e összefüggésben?
Hogyne.
Magyarán mi az álláspontunk a klímavédelemmel kapcsolatban?
Azt, hogy nagyon-nagyon komolyan kell venni, és valóban komolyan kell venni. Sokáig hajlamosak voltunk azt mondani, hogy ó, ez nem a mi életünkbe fog bekövetkezni, majd ez az unokáinknak lesz probléma, de addigra majd okosodik a világ, és biztos megoldják. Sajnos minden szélsőséges időjárás, és igazából ez az, ami bennünket sújt, hogy olyan fokú gyors változások következnek be, sokszor 20-30 fok Celsius fok különbség egyik napról a másikra. Nézzük meg, ha esik az eső, akkor gyakorlatilag zuhog az eső, nagyon intenzíven esik. Ha süt a nap, akkor rettenetes erővel, intenzitással süt. Tehát minden sokkal inkább szélsőségessé válik. És nekünk arra kell rettenetes hangsúlyt fordítani, hogy ezeket a szélsőséges hatásokat hogyan tudjuk kivédeni, és ez borzasztó nehéz. És itt kell azt végig gondolnunk, hogy hogyan tudunk a természetben úgymond biodiverzitást növelni, hogyan tudunk minél gazdagabb növénykultúrát ültetni. Ezért hirdette meg a minisztérium, érzékelve a problémát, és nem tűrve ennek halasztását, azonnal 22 millió facsemete ültetését. 4800 hektár erdőtelepítésre már engedélyt adtunk, és 1200 hektár engedélyezése most van folyamatban. Tehát nem lehet tűrni, nem lehet várni, hogy majd megoldódik magától. Nekünk embereknek erre nagyon komolyan oda kell figyelni, és nagyon komoly intézkedéseket kell hoznunk.
Van a világnak egy világosan kitűzött célja a globális hőmérsékletemelkedés szinten tartására. Van az Európai Uniónak is egy elképzelése 2050-re klímasemlegessé kell tenni a kibocsátásunkat. Ehhez mi Magyarország viszonya most? Benne vagyunk, vagy nem vagyunk benne?
Ebbe benne vagyunk. Nyilván a gazdasági előrehaladásunkat figyelembe kell venni. Tehát mindazon tevékenységet, amellyel a gazdaság állapotát szinten lehet tartani, vagy azt a növekedést, amit elérünk, azt szinten kell tartani, és elő kell segíteni. De nem abba gondolkodunk, hogy hogyan lehet gazdasági tevékenységet korlátozni, hanem az ebből származó előnyöket hogyan tudjuk olyan intézkedésekre fordítani, amely megvéd bennünket attól, hogy növekedjék ez a hőmérséklet. Ezért is nagyon örülök, hogy a kormány döntött arról, hogy 10 éven keresztül 17 milliárd forintot biztosít az öntözési infrastruktúra kiépítésére. Ebben nagy tározó tavak, csatornák újraépítése, kibővítése, használhatba tétele zajlik. Mind-mind olyan dolog, ami kifejezetten használ arra, hogy megfelelő hőmérsékletünk legyen. Az Agrárminisztérium fásítási programja, amely nem csak ennyire fog kiterjedni, hanem sokkal komolyabb mértékben fog megnyilvánulni, amit napokban szeretnénk majd bejelenteni, és erre megfelelő forrásokat találni. Ez mind-mind azt a célt szolgálja, hogy hogyan tudunk olyan intézkedéseket hozni, amely a természet, a környezetünk fennmaradását, védelmét, a klíma hatások kivédését tudja segíteni.
A klíma semlegességi cél ez az Agrárminisztérium ügye, vagy ez kormányzati ügy, mert uniós szinten ebben megosztottság mutatkozik. Vannak olyan országok, amelyek ezt támogatják, vannak közte a hírek szerint Magyarország is, amelyek nem a 2050-es célt.
A elérés mértékéről vannak viták a különböző országok kapcsán, milyen gyorsan tudunk eljutni odáig. És azért azt be kell látni, hogy az nem fair intézkedés, hogy más országok gazdasági nehézségeit azzal akarja küszöbölni, hogy a vetétársaira olyan előírásokat akar kivetni, amely a gazdaság vagy a lemaradásunkat, vagy a fölzárkózásunkat lassítja, inkább ez a helyes megfogalmazás. Ezt nem lehet hagyni, hanem helyette nekünk olyan intézkedéseket kell hozni, amellyel azokat a célokat el tudjuk érni. És azt kell mondjam, ez egy összkormányzati cél, hogy ezt el tudjuk érni, és hogy ezzel ott tudjunk lenni azon országok között, amelyek mindent megtesznek azért, hogy akár ezt a klímasemlegességet, vagy ezt a romló környezeti állapotot a visszájára tudjuk fordítani.
Van-e terv az agrártudományban, vagy az agrárminisztériumban arra, hogy mit fogunk termelni 10, 20, 30, 40 év múlva? Mert vannak olyan hírek, hogy például a burgonyát nem fogunk tudni, de lehet, hogy megint lehet majd gumipittypangot termelni, ami annak idején nem sikerült. De a klíma olyan lesz, hogy lehet, hogy menni fog.
Ez így van. Nagyon komoly tervünk és fölmérésünk, vagy tudományos eredményünk van mondjuk az erdészeti telepítésekről. Nagyon szomorú az a térképsor, amit egymásra vetítünk azzal, hogyha a környezeti állapotok ilyen mértékben romlanak, akkor mondjuk a régi őshonos fafajtáink hogyan alakulnak át, és hogyan kell. Az az igazság, hogy ettől igazából nem félnünk kell, hanem tudnunk kell ezeket a válaszokat, és megfelelő válaszokat kell rátalálnunk, hiszen vannak olyan fafajták, vannak olyan növényfajták, amelyek alkalmasak, és azt is el kell mondani, volt már Magyarországon száraz időszak. Akkor megvoltak, hiszen a magyar maggénbank 8. legnagyobb a világon. Valami fantasztikus eredmény és teljesítmény, amellyel azt mutatjuk, hogy olyan fokú lehetőségeink vannak a genetikában, amelyeket használnunk kell. Elő kell vennünk azokat a régen termesztett növényeinket, fajtákat, amiket valamikor ismertünk, a közétkeztetésben volt. De jött egy nedvesebb, másfajta klíma időszaka, és ezért azokat elfelejtettük. Most újra elő kell vennünk őket, és be kell látnunk, hogy mik lesznek azok az alkalmasak, amelyek olyan megfelelő közgazdasági viszonyok között, olyan gazdasági potenciálban eredményesek lesznek, és természetesen az emberi vagy az állati tápláléknak kiválóan majd meg fog felelni. Tehát nekünk alkalmazkodnunk kell, a túlélést kell tudnunk megtenni, és hát végülis ezért vannak a kutatóintézeteink. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ott a növényi diverzitás központunk, azért is vontuk most össze a haszonállatgén megőrzővel, és hoztunk létre július 1-ével egy új intézményt, amellyel a két génmegőrző intézetet egyesítjük, hogy egyesült erővel tudjanak válaszokat adni. Ezért nyitjuk ki minél szélesebbre a kapukat, hogy az embereknek, a gazdáknak tudjunk mutatni új fajtákat. A magyar növénynemesítés világhíres. A magyar vetőmag előállítás világhíres. Pontosan azért, mert génmanipuláció nélkül vagyunk képesek olyan eredményt elérni, amelyek a növény az önmaga változékonyságával, az önmaga változni képességével lesz képes, vagy képes ellenállni, vagy megfelelni az ő nekik való kihívásoknak.
Gyerekeink meg az unokáink készüljenek fel új ízekre?
Azt hiszem, ez igaz. Igen. És erre nyitottnak is kell lennünk, mert a világ állandó változásban van. És az is lehet, hogy 20 év múlva, 25 év múlva majd megint fordul egyet a kor. És lehet, hogy sokkal gyorsabban fordul ma már. Lehet, hogy 5-10 éves periódusok fognak következni a természetben. Ezekre nekünk megvan egyrészt a válasz, de képesnek kell lennünk félretenni a kényelmi szempontunkat. Félre kell tenni azt a sértődöttségünket, hogy már pedig mi tudjuk, hogy mit kéne csinálni, és akkor a természet miért nem úgy akar táncolni, hogy mi fütyülünk. Igen, ebből alább kell adni, és meg kell hajolnunk a természet erői előtt. De az ember nem véletlenül a teremtés koronája. Kész és képes arra, hogy ezekre a kívásokra meg fő választ teremtsen. Egy dolgot kell mindenképpen megfigyelnünk, vagy figyelembe vennünk. Nem lehetünk tisztelhetetlenek. Egyszerűen azt kell tudni mondani, hogy mivel folyamatos a népesség szaporodás, hiszen 2050-re, ugye 9 milliárdan, egyesek szerint akár 10 milliárdan is lehetünk ezen a földön. Ugyanakkor azok a természeti kapacitásaink, amik rendelkezésre állnak, azokból 30%-a kevesebb termőföld és 40%-a kevesebb ivóvíz fog rendelkezésre állni. Erre is föl kell tudni készülnünk. Ezért kell a talajművelést úgy átalakítanunk, hogy vízmegőrző legyen. Ezért kell mind, én a presztízus technológiának, vagy a digitális korszaknak azért örülök, mert ez mind azt segíti, hogy a tudás, az emberi tudással, az elmediadalával, a rendelkezés álló erőforrásinkat sokkal inkább összpontosítani tudjuk, sokkal inkább úgy tudjuk használni, ami azt a célt szolgálja, hogy hogyan tudunk a rendelkezés álló kapacitásból eredményeket létrehozni. Hogy hiába lesz kevesebb erőforrásunk, de az mégis elegendő lesz, amennyire kell.
Említette a digitális technológiákat, a digitális agrárstratégia talán, ha 2006-ban jelent meg először így közszájon forogva, és elképesztő hektáronkénti megtakarításokat mutattak ki európai tanulmányok alapján. Ezeket Magyarországon összekötve lehet már valahol látni, mert lehet néhány fantasztikus traktor GPS vezérelve forgolódni a táblában, de a tápanyaggal, a meteorológiai adatokkal, meg ezekkel nincs még minden összekötve az én tudomásom szerint.
Mindennel még nincs összekötve. Ezen dolgozunk. Tehát az első, a digitális agrárstratégia első leglényegesebb pontja, és igazából ez egy nagy korszakváltást jelent, az adatokhoz való hozzáférés biztosítása. Hiszen ezek a precíziós műszerek pontosan az egyik céljuk az, hogy megfelelő adatokat nyerjenek. Nedvességtartalom, páratartalom, de nyugodtan mehetünk állattenyésztésben, ott nézni a teremhőmérsékletet. Ma már ugye nem kérdéses, hogy 800 fejős tehenes tehenészetben kettő ember dolgozik, és minden teljesen automatizált és digitalizált. Tehát az a egyik nagyon nagy dolog, hogy az adatokat ki tudjuk nyerni. A másik, hogy ezeket az adatokat fel tudjuk dolgozni. A harmadik, hogy ezekhez az adatokhoz mindazok, akik ezekből az adatokból következtetést akarnak levonni, hozzá tudjanak férni. Negyedik, ingyen tudjanak hozzáférni. Tehát mennyire nagyon fontos az például, amit most tűztünk ki célul, hogy 2020-tól, január 1-től az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai ingyenesen hozzáférhetőek legyenek mindenkinek. Hogy a gazdák, amikor terveznek, akkor rendelkezésre állhasson számukra az adat. De hát itt hány intézet dolgozik, és hány kutatóbázis dolgozik ugye ezekkel az adatokkal. Ezért változik az agrár képzésünk is, hiszen egy új típusú 21. századi agrármérnöknek egészen más tudást kell. Nem csak azt kell tudni már, hogy mondjuk egy gabonasortáv 12 cm, ezt ha nem tudja, akkor nyugodtan mehet haza. Hanem azt kell, arra kell képesnek lennie, hogy a precíziós eszközökből a digitalizáció során nyert adatokat, azt, hogy hogyan elemzi, és ezekből az adatokból ő milyen következtetést tud levonni. Mikor rendeli el a tápanyagutánpótlást, mikor rendeli el a növényvédelmet, mikor rendeli el azt, hogy most valamilyen beavatkozásra szükség van. Na ez az, amit meg kell tanuljon majd az új 21. századi agrármérnök Magyarországon. Erre állítjuk át az egyetemeket is, és erre rendezkedünk be mindnyájan. Az a stratégia, ami a minisztériumban elkészült már, pontosan ezeket a különböző intézetekből, különböző forrásokból származó adatok összehangolásának lehetőségén és a hozzáférés biztosításán dolgozik.
Hogy látja, mikor lesz a rendszer kész? Amikor azt lehet mondani, hogy egy gazda, ha felelős, akkor ennek része belép és használja.
Ezt szerintem azt kell mondjam, pillanatok kérdése. De kész sohasem lesz, mert a világ rettenetesen változik. Tehát mindig mennünk kell a kor kihívásainak megfelelően. Az, hogy az adatokat rendelkezésre bocsátjuk, én azt hiszem, ez jövő esztendőtől ez teljességgel általános lehet. Hiszen pont a digitális stratégia is, az agrárrizs zsökkentés kérdése is, az mind-mind ezt a célt szolgálja. Az a kényszer is egyébként, hogy kevés a kétkezi munkás. Muszáj megteremtsük annak a lehetőségét, hogy hogyan tudunk egyre inkább digitalizálni. Vagy robotizációt alkalmazni. Mert így tudunk csak működni, így fogunk tudni csak eredményesen gazdálkodni. A munkaerő megnövekedett bérét csak ezek tudják kiváltani majd igazából, mert nem fog rendelkezésre állni elegendő munkaerő a jövőben sem, sőt, egyre kevésbé fog rendelkezésre állni. Tehát ahhoz, hogyha versenyképesek akarunk lenni, akkor ennek a vívmánynak az előnyeit használni kell.
Ha több lesz a száj, kevesebb a termőföld, de van megtakarítás lehetővé tévő digitális agrárstratégia, akkor végül csökken vagy nő az élelmiszer ára?
Én azt hiszem, hogy mindenki arra törekszik, hogy azt a szintet próbálja megőrizni, amely most a fizetőképes kereslethez be van lőve. Tehát a világban most van egy státuszkó, amely ezt a támogatást, ezt az élelmiszerár szintet elbírja tenni. A közös agrárpolitika tétje, ami most zajlik Európában, Brüsszelben, az a vita, hogy mennyi legyen a közös agrárpolitikából jövő támogatás a gazdáknak. Az pontosan ezt a tétet vetíti elünk. Ha ezt a támogatást csökkentik, akkor megbomlik a status quo. Akkor nem tudunk a fejlődéssel annyit kompenzálni, hogy az élelmiszerárat változatlanul tartsuk. Vagy ha változatlanul tartunk, akkor mindenképpen minőségromlás lesz ennek a következménye, akármit is csinálunk. Tehát ahhoz, hogyha azt akarjuk, hogy minőségi, biztonságos, egészséges, friss élelmiszer kerüljön az asztalra, változatlan áron, akkor a támogatások szintjét is a mostanihoz hasonlóan kell tartani, mert ez az, ami a státuszkót tudja eredményezni.
Az agrárium népesség eltartó és megtartó képessége az hogy fog változni, amikor azt mondja, hogy csökken az agráriumban dolgozó munkáskezek száma, mert robotizáció meg digitalizáció van, de ha csökken az ott dolgozók száma, akkor a vidék népesség megtartó ereje is csak csökkenni tud.
Én inkább úgy mondanám, és úgy védeném ki ezt a negatív hatást, és úgy próbálnék magyarázatot adni arra a gondolatra, hogy azt mondom, hogy szerintem nem fog csökkenni, sőt, az esélye annak van meg, hogy inkább növekedni fog, mert az egész agrármenedzsmentet kell figyelembe venni. Tehát ha azt mondom, hogy kevesebb lesz-e az az ember, aki a disznók alól, vagy a sertések alól a trágyát fogja villázni, akkor erre a válasz az, hogy igen. Meggyőződés állítom, hogy igen. De ha azt kell mondanom, hogy az egész agráriumból, vagy agráriumban dolgozók, és az agráriumból megélők száma hogyan fog alakulni, akkor azt kell mondjam, hogy biztos vagyok abban, hogy növekedni fog. És igazából ez az, ami a vidéknek kellő erőt és megtartást fog tudni biztosítani. Mert minden eszközzel a versenyképességet akarjuk javítani. De hogyan tudjuk elérni a versenyképesség javítását? Az, hogy nem csak növénytermesztés van, nem csak állattenyésztés van, nem csak alapanyagot állítunk elő, nem csak nyersanyagtermelő lesz Magyarország, hanem ezeket hogyan dolgozzuk föl. Hogyan tudunk minél több feldolgozott terméket, félkész vagy kész terméket piacra vinni? Hogyan tudunk új terméket fejleszteni? És aki új terméket fejleszt, az már is az agrárium embere. Aki a feldolgozásban részt vesz, már is az agrárium embere. Tehát az egész agrármenedzsmentet, ha figyelembe veszük, akkor azt kell mondjam, meggyőződéssel, hogy ez az a szakmai rész, amely biztosan, hogy bővülni fog. Gondoljuk bele, mert van egy megdönthetetlen tétel. Amíg ember lesz a földön, addig enni és inni biztosan kell. Tehát ez egy nagyon biztos befektetés. Az is igaz, hogy semmi nem változik olyan gyorsan, mint az a divat irányzat, amit a táplálkozásunkban elkövetünk. Hiszen nézzük meg, nagyon rövid idő alatt a paleokultúrától a vegán kultúráig, a laktózérzékenység, minden a cukroknak a különböző problémája, ugye ezerrel itt van.
Jó, kedden rossz.
Ez így van, ezerrel itt van most az étolaj, a zsír viszonya egymáshoz. Tehát minden ott van, és akkor erre nekünk meg fő válasz kell. Tehát itt nagyon gyorsan kell alkalmazkodni, és aki nagyon gyorsan alkalmazkodik, az mindig kiemelkedő nyerességgel fog tudni szerepelni.
De nem csak azok tudnak nagyon gyorsan alkalmazkodni, akik ehhez elég nagyok, elég tőkeerősek, ami azt is jelenti, hogy koncentrálódni fog az agráriumban dolgozók száma.
Azt szerintem magától értetődik, hogy mindenütt a világon hazudnik, azt mondom, hogy nem. Igen, az az irány valóban koncentrálódik, azért, mert egyre inkább összefügg az alapanyag termelés, a feldolgozás és az értékesítés kérdése.
Állattenyésztéshez takarmány kell.
Úgy van. De, hogy mondjam, ami egészen jó esélye van, hogy van egy másik piaci szegmens. Nézzük meg a kézműves termékeknek a lehetőségét, a biotermékeknek, az ökotermékeknek az óriási sikerét és népszerűségét. És egy nagyon nagy büszkeséget, hogy mondjak, amit éppen most döntöttünk az Agrárminisztériumban arról, hogy amikor meghirdettük az ökológiai pályázatokat, akkor 12 milliárd forintos kerettel hirdettük meg. Majd érzékeltük, hogy óriási az igény iránta, még egyszer megdupláztuk, ebből lett 24 milliárd forint. De még ez sem volt elég, és sikerült forrást találnunk ahhoz, hogy minden pályázót ki tudjunk elégíteni, ezért 36 milliárd forintnál hirdettünk eredményt. Ez egy olyan lehetőség a magyar ökotermesztők számára, a magyar biogazdálkodók számára, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt sikerült megtenni, mert valódi vidék fenntartás, környezetügynek óriási jelentőséget teszünk, hiszen itt nincs növényvédőszer, nincs műtrágya használat, Tehát olyan egészséges élelmiszert tudunk az asztalra tenni, amely egyben a környezetet is védi, azt az embert támogatja, aki ezt az egészet készíti, és természetesen velünk is jót tesz, aki fogyasztjuk mindezt. Tehát egyszerre kell menjen a kettő. Kell, hogy legyen egy hatékony gazdasági méret, kell, hogy integrálni tudjuk a kistermelőket, hiszen akár a takarmány előállításhoz, akár áru alap előállításhoz, tehát egy kertészeti kultúránál, az, hogy mi meg tudjunk jelenni egy áruház polcain, azt tálcára ki kell szerelni, azt a paprikát, vagy azt a paradicsomot csomagolni kell, hűteni kell,
és mennyiséget kell belőle csinálni.
És bizony mennyiséget kell. Tehát én magamban, mint Nagy István kistermelő, az én nagyon hangya, picinke vagyok, semmilyen, és be is kell vallani, ha csak nincs valami olyan speciális termékem, amit mondjuk bio vagy ökoszinten én elő tudok állítani, és kimegyek a helyi piacra, és értékesítem, és én azzal megelégszem, akkor én egy boldog ember vagyok. De hogyha másban kívánok termelni, akkor nekem biztos, hogy együttműködéseket kell keresnem. Be kell állnom egy termelői csoportba, egy termelői együttműködésbe. Pontosan azért, hogy az én kevés termékem a másik, meg a századik kevés termékével együtt egy komoly áruallapot képezzen, amely feldolgozva megfelelő piacra tud kerülni. És ezért az én termékem is az a kicsi, több magasabb áru felvásárlásban részesülésen.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Nagy István agrárminiszter az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.